Isten szentvállalatosod, rámutat arra a nagyon sokszor ismételt tanításra, hogy az egész isteni üdvben, az üdvösség története a világ teremtésétől kezdve, a prófétákon át, mind Jézus Krisztusra irány. Az Ószövetség, a Sínai hegyen kötött szövetség, a parancsok mind neki szól. Az üdvösség ígérete benne teljesül be, benne veszik az Atya gyermekeivé az emberek, és általa után végső beteljesedéshez az egész teremtmény vár. Tehát a benne való hit, a benne való egyesülés hozza meg az embernek a bűntől való szabadulást, a természet mögötti újjászületés, és a végső soron a beteljesedés. Szent Pál apostol annak ellenére, hogy egyértelműen rámutat a törvénynek a központjára, az egész Ószövetségnek a céljára, Jézus Krisztusra, mégsem ítéli feleslegesnek a törvényt, habár hitet egyértelműen előre részesít. Tehát a törvénynek volt feladata, a parancsok megtartásának most is van feladata és oka, hiszen törvénynek az volt a küldetése, azért adta az Isten, aki Jézus Krisztusnak adja, hogy nevelőnk legyen Krisztusra, és előkészítsen a kegyelem idejére. Tehát a nevelő Pálot úgy nevezünk meg, hogy pedagógus, pedagógus. Tehát ezek szerint testvérek egy pedagógusnak, most Kalasatti Szent József ünnepén és az iskola egyébként kezdése előtt talán nem különleges, erre fölhívni a figyelmet, hogy a pedagógusnak tehát nem az a feladata, hogy mint egy felnőtt társként, barátként lesüllyedjen teljes egészében és beleolvadjon a tanulóknak a szintjébe, hanem az a feladata, hogy nevelje, hogy a magyar szó is milyen sokkal gondol a nevelés, az a növelés jelenti. Tehát, hogy valamiféle iránykutasson, célkutasson, emelje a lécet, más jelentsen az ő szava és az ő tanítása, és hogy ilyen módon vezesse a rábízottakat a nagyon, a tökéletesen, a teljesen felé. Hát így az Ószövetségi törvény is előkészít a kegyelemre, a Krisztusi teljességre. Önmagában a parancsok betartása nem tud üdvözíteni, hiszen a törvény csak Krisztusban nyerje erejét és hatékonyságát. De a Krisztusra való közösség feltételezi, szükségszerűen magába foglalja, mint egy lépcsőfokként a parancsok szerinti életet. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az Új Szövetség az egy ilyen anarchikus korszak, amikor nincs semmiféle szabály, semmiféle törvény, mindenki cselekedjen a szíve szerint. Igen, Szent Ágoston atyánk is mondta, hogy szeress és légy, amit akarsz, de az azért magába foglalsz, hogy szeress, az magába foglalja az egész törvényt és a prófétákat. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, mondja az Úr Jézus egyértelműsítve, hogy a szeretet ezt mind magába foglalja. A mai evangéliumban a 10 leprás a Jézus Krisztusban való hit által nyeri vissza az egészségét, hiszen ugye hozzájönnek kérni az ő gyönyörületét. Érdekes, hogy ebben a csodában szokásától eltérően az Úr Jézus nem tett semmiféle gyógyító gesztus, sem kézrátétel, sem megkenés, bármi ilyesmi, még szóval sem, hanem elküldi a leprásokat a kapóhoz, ahogyan ezt a mózesi törvény elírja, és amikor engedelmességből ezt megteszi, már úgy közben megtisztulnak. Tehát a megtisztulás az nem a papoknak a saját természetölötti ereje által történik, hanem annak erejében, hogy Jézus Krisztus szavára engedelmeskedben mentek volna. Az Úr Jézus tehát elismeri, tiszteli, sőt maga is aláveti magát sok szempontból az Ószövetség vallási törvényeinek, intézményeinek, de ő maga az Ószövetség számára újabb intézményeket alapít. Megalapítja az Ószövetségi maga is az Ószövetségnek a vallási intézmény rendszeréből indul ki, és azt tiszteletben tartja, alávetni magát neki már gyermekén, amikor sorra körülmetélésről elkezdve minden vallási parancsot végig csinál az egész szent család, és ugyanakkor ő maga is újabb intézményeket alakít. Elsősorban ugye a 12 apostol kiválasztásával és a nekik adó megbízatásról által. Tisztelet igényli a törvény a vallási intézményeket és szokásokat, de ugyanakkor világossá teszi, hogy ezek a vallási külső előírások és törvények nem önmagukban hatékonyak és hasznosak, nem öncélúak, tehát nem valami újabb bürokratikus intézményrendszer akar a nyakunkba használni, hanem ezek az intézmények és külső keretek mind a vele való találkozás, a vele való személyes kapcsolatot szolgálják. Istennek az ereje, a Szentléleknek az ereje működik ezeket az intézményekben. Holnap, kedves testvérek, a mi remotvei rendünknek nagy ünnepe van, Szent Ágoston atyának az ünnepe, az ő mennyei születésnapja, ezért is tettük ki az ő erekéjét. Igaz, hogy ez egy olyan ereket tartó, amiben számos szentnek a csontdarabkái megtalálható, főleg egyháztanítók, rendalapítók, valahol a középen ott van Szent Ágoston atyák csontjaiból is egy szilánk, és hát annál is fontosabb, őről a megemlékezni, hogy nem csak a remontrejeknek a reguladója, hanem más olyan rendeknek, mint az ezt a templomot építettő domonkosoknak is, illetve a pálosoknak is, és nem véletlen, hogy a domonkos templom építető, ők is megformálták itt a főoltárunk, tehát a legszélsőbb szobor, aki a kettős keresztet tartja, a Szent Ágoston atyán. Azért van kettős kereszt a kezében, mert ugye a kettős kereszt az a pápai, vagyis a érseki hatalomnak a jelképe, a hármas kereszt a pápai hatalomé, és hát Ágoston, habár ugye egy nagyon picike kis kitődő városnak kitónak volt a püspöke, de mégis egész Észak-Afrika püspöki karának volt a vezetője, tehát mai szóhasználata mondhatjuk, hogy egyfajta metropolita érseki hatalommal bírt Észak-Afrikában, és ezt jelentkezi a kettős kereszt. Nos hát Szent Ágoston atyáról tudjuk, hogy igen-igen kalandos fiatalkor után tért meg, és hát mivel akkor is kitűnt a ragyogó intelligenciájával és a tudás vágyával, hát először is a filozófiai iskolákba kereste ezt az igazságot. Különböző tanítóknál, szektavezéreknél és ilyen eléggé gyanús lelkiségi mozgalmakban kutakodott, keresett, pedig már ott volt az orra előtt az igazság, hiszen édesanyja, Szent Mónika már gyermekkora óta a keresztény hitben nevelte őt, de hát Ágoston valahogy a ifjúkornak a hevületében, ugye ilyenkor hát általában a hormonok és az ösztönök háttérbe szorítják a józan észnek a gondolkodását és a belátását, és hát elutasította édesanyjának a vallását, hogy amolyan öregasszonyos babonát, amolyan komolyan nem vehető mese világot. És végül hosszabb keresgélés után is édesanyjának a hathatós, imádságos közbenjárása hatására megtalálja az igaz filozófiát Jézus Krisztus tanításában és az Egyházában, és hát rájön arra, hogy igazából, amikor az ember próbál megtérni a bűneiből, amikor próbálja visszaszorítani ezeknek az ösztönöknek a zsarnoki diktatúráját, akkor megnyílik az értelme, kitisztul a logikája, a belátása, és jobban tudja ismerni a valódi értékeket, az igazságot. És ő maga is aláveti magát a kereszténység addig megvetett intézményeinek, először is a kereszténység szentségét magára lesz, hiszen Ambrus Vivánon Püspök kezéből, majd utána ő maga is egyfajta szabályozott életet kezd élni. Ugye amúgy is hát a Ágoston vajta ilyen gazdag fiatal embereknek akkoriban akkoriban nem volt egyene a rendszeres munkás élet, hanem azt úgy hitták, hogy ócium, amivel ők foglalkoztak, az egy ilyen szabad idő, ilyen laza beszélgetés, filozofálgatás, az életről való eszmélődés, és ezzel teltek napjai, hajtaik, hónapjai. És aztán, amikor megti Rákoston, nagyon gyorsan rájön arra, hogy ez nem az előkelőség és az intellektuális felső felelősség jele a semmitevés, hanem ez igenis a bűnös emberi természetnek a következménye, és hát ezért szervezi ezeket az ő társai rendezett közösségé. Ezért mondjuk mi, ugye mi remontrejek kanonok nem vagyunk, tehát szabályozott lakottak a közösséget, akik közösen élnek egy életen át, stabil közösségben, egy meghatározott szabályzat szerint. És hát az első ilyen mai szóval a kanonoki közösség, papi legyenusi közösség, a Szent Ágostonnak a hívói közössége volt, amikor az ő először a barátaival, utána pedig püspökik a papjaival egy ilyen szabályozott életet él. Mi Premontrejek a rendi szabályzatunk szerint minden héten végigolvasunk Szent Ágoston reguláját, és hát ezt általában elérjük tesszük, egy olyan 5 perces részletekre felosztva, és hát néha a vendégeink csodálkoznak is, hogy hát ez a regula mennyire részleteire előírja például azt, hogy hogyan mostunk a ruháinkat, előírja azt, hogy pontosan hogyan fogyasztunk az evényünket, hogyan történhet a fürdés, vagy mondjuk az orvoslátogatás, tehát a különböző közösségen belül konfliktus kezelése is roppant pontos előírásokat ad, tehát az életnek számos apró részletét szabályozni próbálja. Tehát az az Ágoston, aki a maga szabad szellemével, fiatal korában teljesen szabados életet él, rájön a megtérése után ezeknek a kereteknek, a törvényeknek, a szabályoknak az értelmére és a hasznosságára. Mert ahol emberek élnek együtt szoros életközösségben, mint egy családban például, vagy egy rendi közösségben, és hát tudni való, hogy ezek nagyon különböző emberek. Ráadásul egy családban könnyű, mert hát ott saját maga választja az ember a házastársát, általában ugye, hát erős érzelmi indokkal is, tehát a szeretet, a szerelem összekapcsolja a házastársakat. Nem is beszélve a szülő-gyermek kapcsolatról. Tehát egy rendi közösségben ilyenről szó sincs, tehát nem egymást választjuk, hanem akit a Szentlélek Úristen oda vezérel, az előjárók akarata, igen, hogy mit lehet, azt kell elfogadni testvérként, azzal kell együtt élni, szorosan összezárva életen áll. Hát ez lehetetlen megsúrlódásokkal történik, és különböző konfliktusokkal, hogy én mindig azt mondom, hogy a mi szerzetes életünknek a legnagyobb áldása, a legnagyobb keresztje és a közösség élet. Egyszerre a legnagyobb jó és a legnagyobb nos hát ehhez kellene a szabályok, hogy egymást ne együtt, hogy egymást tönkre tegyük, egymást idegenekinek készítsük, hanem valóban valamiképpen a krisztusi szeretet tudjon érvényesülni egy ilyen heterogén közösségben is. De ugyanakkor az intézményesülés az ugye szükségszerű mindenfajta lelkiségi mozgalomba, karizmába, de gondoljuk bele, hogy hát Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc szegénységi mozgalma se tudott volna megmaradni immár 800 éven keresztül, hogyha nem intézményesült. Assisi Szent Ferenc elején azt mondta, hogy regula, minek az? Itt van az evangélium, hát ez a mi szabályzat. De aztán idővel rájöttek, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, mert hát a részletekben bújik meg az ördög, és mindig a konkrét mindennapi ügyes, nagyos dolgokban kell, hogy egy bölcsen dönteni, hogy az elősítse a közösséget. És ezért alakul ki aztán a szabályzat, és alakulnak ki a keretek. Bármelyik rendről beszélhetünk, vagy lelkiségi mozgalomról, hogy indul egy nagy rendülettel, egy spontán mozgalom erejével, utána szükségszerű, hogy intézményesül. Kialakulnak a keretek, a szabályok, és ezek a keretek megtartanak. Tehát hosszú-hosszú évszázadokon keresztül nem maradhat meg a karizma, hogyha nincsenek ezek a védő falak. Igaz az, amit a latin mondás olyan szépen megfogalmazott, hogy serva ordinem, személyek tanítása az valóban a falai tudja képezni, a tartó falai az Krisztus egyháznak. Azután az apostolokra bízott igen hirdetés, tehát a tanítás az a biztos alap, amire mindig vissza lehet és vissza kell térni az eredetességek, a téptanításoknak a viharában és gondolásában, és az apostolokra bízott szentségek pedig, amelyek ugye a papságra bízattak, azok erőt is adnak, hogy a tanítást megvalósítsuk. Ne csak a mi emberi gyenge erőkkel próbálkozzunk, hanem isteni erőt is kegyelem működjék bennünk, és képesség legyen minket, hogy valóban megmaradjunk az igazságon és a krisztusi életben. Szent Ágoston atyákat úgy is nevezik, hogy a kegyelem doktora. Hiszen ha valaki, akkor ő megtapasztalta életében, hogy mennyire semmire sem képes az emberi erőködés, még a jó szándékú ember, aki rájön arra, hogy mi az igazunk, mi a helyesünk, nem talál magában annyi erőt, hogy ezen kitartóan megmaradjon is. Következetesen megvalósítsa ennek az igazságnak a tartalmát. De ezért van a kegyelem, és Szent Ágoston páratlanul megtapasztalta magában a kegyelem erejét, hogy a Szent Pál is mondja, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és az ő kegyelme nem marad benne hatásra van. Tehát a kegyelem az, ami megmaradt ebben az egyházban, ami élteti ezeket az intézményeket, és az intézményes keretek fenntartják és biztosítják a kegyelmet. És egy nagyon szép részlet, ugye Szent Ágoston atyák vallomásáról, amikor rájön ennek a kegyelemnek az erejének a hatalmára, amikor azt mondja, hogy éppen olyan régi, örökök új szépség, később hullatod a szeretetet bennem. Íme belugoltál, én pedig kívül és kikerestem. Szépséges világomnak én útságomban rohantam neki. Veled voltál, de én nem voltam vele. Távol tartottak tőlem engem olyan dolgok, amelyek nem is léteznének, ha nem voltának benne. Hívtál, kiáltottál, és összetörtett sikerségemet. Fölcsillámodtál, sugarad ráköszönött, és messze vissza papságomat is. Illatoztál, én pedig lélegzetet vettem, és már hideget felé. Megizleltelek, és már éhezek reál, és szomjúhoznak téged. Érintettelek, és fölgyulladt a vágyam, hogy végére terjedjen. Tehát ezekben a szavakban azért kirajzolódik az ő mélységes hálája is azért a kegyelemnek, ami őt érte, ami őt átalakította. És ez a hálaadás a mai evangéliumnak a második legfontosabb mondani valója, hogy ugye a 9 meggyógyult leprásból, akik Isten kegyelméből, ajándékából meggyógyulnak, egy az, aki visszajön hálát adni, mégpedig imádva, tehát arcra vonul Jézus előtt, mint egy elismerni az Isten erejét. Nagyon ritka erény ez a hála, pedig az egyik legfontosabb világ fenntartó erő. Isten ugyanis az egész világot úgy teremtette, hogy ez ajándék legyen a mi számunkra. Nekünk ajándékot adja, de az ajándék csak úgy ér célba, hogyha el is fogadják és meg is köszönjük. Ugye el tudjuk képzelni, hogy micsoda rettenetes sérelmi kapcsolatban, hogyha valakinek szeretettel viszek egy ajándékot, ő pedig vagy elveszi át, vagy pedig átvesz és kidobja a munkába. Tehát az elutasított ajándék az egy rettenetes ellentéte a szeretetnek. Az ajándékot el kell fogadni, meg kell köszönni. És ennek az, ezért az ajándék adásnak, elfogadásnak a célja a személyes kapcsolat, a személyes szeretet erősítése. Mi emberek képesek vagyunk, mint tudatos személyek, hálát adni az Úrnak az összes ajándékáért, és ezt megtesszük az egész teremtés, az egész teremtett világ nevében. Legmagasztosabb hálaadás a formánk az eukarisztia, szent is, amit jelent ez a görög szó, eukarisztia, hálaadás. Tehát az egész teremtett világ, a kozmosz, a galaxisoknak a hangját szólaltatjuk meg, amikor a hálaadásnak az áldozatát bemutatjuk mindenki szemben. szétesne a világ, ahogy a pillanatja mondja, hogy inkább tudna a világ megjelenni nap nélkül, mint szentsen nélkül. Mert ez a hálaadás, az adomány, hogy hálás átvétel a teremtő kezéből, ez világot összetartó erő. Igen, testvérek, aki mindenért hálás tud lenni, a kis ajándékokért is, le tud borulni Isten előtt, és megvalami, hogy méltatlan vagyok rá, köszönöm a te szeretetet, mindenes ajándékát, az lesz képes azután egyre nagyon is nagyobb kegyelmeket elfogadni, az lesz képes a kegyelemmel aztán egyre jobban és jobban együttműködni, egyre bőségesebb gyümölcsöket teremni, és az élete sohasem lesz reménytelen, céltalan, mert ez a hálaadás mindennek megadja az ízét, mindennek megadja a színét, a szépségét, és mindennek értelmet ad, hogy valóban van miért élni, mert szeretve vagyunk, meg vagyunk ajándékozva, mert a kegyelem megjelent minket, a mi is kegyelem.